Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Őszinte szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. Önök az Egymásra hangolva magazint hallgatják. Beke László vagyok, ennek a magazinnak a műsorvezetője. A mai beszélgető partnerem egy a település számára nagyon jól ismert személy, dr. Finta József, római katolikus plébános. Szeretettel köszöntelek ebben a műsorban. Úgy gondolom az a legautentikusabb, hogyha te magad mutatod be magadat.
Én is szeretettel és tisztelettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. A nevem már elhangzott, és talán ismert is. 1971-ben születtem, március 3-án, és Kecskemét a szülővárosom. Helvécián éltem egészen 14-15 éves koromig, az általános iskolás időszak befejezéséig. A szüleim nagyon vallásos emberek voltak, édesapám már sajnos meghalt több mint 20 évvel ezelőtt, édesanyám él még. A nagyszülőkkel együtt éltünk, édesapám mint legkisebb az 5 testvér közül maradt otthon a nagyszülőkkel, és így nekem még lehetőségem volt arra, hogy egy nagy családban éljek. Noha ketten voltunk csak testvérek öcsémmel, édesanyámnak nem lehetett több gyermeke, ettől függetlenül mégis nagy családban éltünk, hiszen a nagyszülők is velünk laktak, és egy hagyományos paraszt család az, amiben beleszülettem. Nagyszüleim még teljes egészében szőlőműveléssel, gyümölcsműveléssel foglalkoztak. Szüleim már a helvéciai állami gazdaságban dolgoztak. Édesapám lakatosként, édesanyám pedig ilyen rendkívül nőies szakmát végzett, tudnélik esztergályos marós volt, és ottani légkör számomra meghatározó mind a mai napig. Nagyon sokat tevékenykedtem én is gyermekkoromban a szőlőben, gyümölcsösben, és mind a mai napig közel érzem magamhoz ezt az életformát is.
Így érdekes gondolatot említettél meg a manapság már egyre ritkábban látható nagy családokkal kapcsolatban. Mit adott ez neked pluszt, amit a mai gyerekek már nem nagyon kapnak meg?
Hát először is megtapasztaltam azt, hogy a nagyszülőknek a gondolkodásmódja, életmódja lehet esetleg más, mint a szülőké, de ettől függetlenül nem biztos, hogy rossz, és nagyon sok érték van ebben. Azt gondolom, hogy a legnagyobb érték az volt, hogy a különböző nemzedékeknek az együttéléséből származó akár nehézségeket, problémákat, akár pozitívumokat saját bőrömön tapasztaltam. Tehát nagyon sok mindenben, amiről ma csak elképzelések vannak emberekben, én benne éltem, és ma is őszintén kimerem azt jelenteni, hogy bármennyire is szokatlan ez a mai fiatalok nemzedéke számára, egyáltalán nem lehetetlen együtt élni az idősekkel, egyáltalán nem lehetetlen dolog olyan terheket fölvállalni, amelyekből azért pozitívumok és örömök is származnak.
Meg lehet tanulni a türelmet, elfogadást az időket.
Nagyon sokszor így a papi munkámban is érzem azt, hogy mennyire idegen, mennyire távoli a gyerekek, fiatalok világától az idősek és betegek világa. Sokszor, amikor a kórházakat járom, akkor azt tapasztalom, hogy az idősek, betegek a magukra hagyottság miatt és amiatt, hogy nem nincsenek velük a szeretteik, még többet szenvednek. Ugyanakkor meg ezeket a sokszor ilyen kikent, kifent cicababáknak, meg szép fiúknak beöltözött diákokat oda kívánom magam mellé. Egy-egy szenvedő beteg, vagy akár éppen haldokló ágya mellé, hogy lássák azt, hogy mondjuk az emberi test az mennyire is mulandó, és hogy ekkor is van benne érték, mert az ember értékét nem annyira a teste, vagy a testnek a szépsége, fiatalsága adja meg. Tehát én azért nagyon is fontosnak tartottam ezeket a tapasztalatokat, hogy mondjuk a saját életemben megélhettem azt, hogy mit jelent betegekkel, idősekkel együtt lenni, és őket olyan emberként számon tartani, akikre még ráadásul föl is lehet nézni, és sokat lehet tanulni tőlük.
Szüleidről, nagyszüleidről beszéltél már, te milyen gyermek voltál?
Meghatározó volt a gyermekkoromra az, hogy dongalábbal születtem, tehát egy ilyen olyan betegséggel, amit kezdettől fogva sokat kellett kezelni. Tehát már pici koromban, másfél éves koromtól rendszeresen hordtak gipszelni, hol Szegedre, hol Pestre, próbálván formálni a deformált lábat. Utána aztán 3,5 éves koromban megtörtént az első műtét, aztán 8. koromig még másik 3. Tehát gyakorlatilag meghatározó volt az életemre az, hogy nem voltam teljesen egészséges soha életemben, és így ezzel együtt élni gyerekként teljesen természetes volt egyébként számomra, tehát nem is ismertem soha a teljesen egészséges életformát. Ugyanakkor nyilván korlátozva voltam egy csomó mindenben, ami mondjuk mások számára, vagy más hasonlókorú gyerekek számára természetes volt.
Fogadtak a társaid?
Igen, teljes egészében, tehát emiatt semmiféle problémám nem volt. Annál inkább volt problémám általános iskolás koromban a hitem miatt, illetve amiatt, hogy pici gyerekkoromtól hangsúlyoztam azt így a családi nevelés és a család hatására, hogy esetleg én pap leszek, vagy pap lesz belőlem. Abban az időszakban, ez még a kommunizmus utolsó évtizedeit éljük, nem volt egy ilyen nagyon szimpatikus kijelentés egy csomó ember számára az iskolában, főleg a tanárokra gondolok. Itt az osztályfőnök nőm is a helyi pártitkárnak volt a felesége, nem nagyon élvezte ezeket a kijelentéseket. Ettől függetlenül alapvetően az iskolai koromra örömmel és szeretettel tekintek vissza, sok értéket és sok jót tapasztaltam és kaptam, de tény és való, hogy nem annyira az egészségi állapotom miatt, hanem inkább így a vallási elkötelezettségem miatt voltak, akik kóstolgattak, diáktársak is, fiatalok is, de ez csak erősítette bennem azt az elhatározást, hogy akkor is szeretném azt tenni, ami jó, vagy ami Isten akarata.
Kedves hallgatóim, zenét hallgatunk, és utána folytatjuk ezt a beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Palas Rádióban.
Ismét nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat, dr. Finta József atyával beszélgetünk. Gyermekkorodról volt szó az előző percekben, és aztán a gyermekkornak, meg már a fiatalkornak egy meghatározó időszaka a középiskolás évek. Kecskeméten tanultál, hogyan zajlott ez az élet?
A Piarista gimnáziumban Kecskemétre tudatosan jelentkeztem, hiszen valóban pici gyermekkoromtól volt bennem egyfajta vonzódás a papi pálya felé, és hát úgy gondoltam én magam is, illetve a szüleim is ezt erősítették meg bennem, hogy aki papságra készül, az jó, hogyha egyházi iskolába jár. Ebből még csak 8 volt akkoriban az egész országban. Hál' Istennek az egyik az közel hozzánk, Helvécia és Kecskemét között 8-10 kilométer van csak. És így valóban a Kecskeméti Piarista gimnáziumban nyertem felvételt. Meglehetősen nehéz volt a tanulmányi kezdet, ugyanis akkor még óriási különbség volt a falusi általános iskolák és egy akkori egyházi középiskola színvonala között. Tehát nekem sokat kellett gürcölnem azért, hogy viszonylag jó eredményeket érjek el a középiskolában, de ez is hasznomra vált. Tehát megtanultam a piarista atyáknak a szigora és fegyelem iránti elkötelezettsége révén komolyan venni a tanulást. Általános iskolában elég volt sokkal kevesebb, tehát tényleg nem tettem azt gondolom sokat ahhoz, hogy ott jó eredményeket érjek el. A gimnáziumban ez abszolút nem így volt. Elsős koromban nem is voltam kollégista, másodikos koromtól azonban, noha közel laktam, mégis jobbnak látták mind a szüleim, mind a plébánosom, hogy legyek inkább kollégista éppen a tanulásban való nagyobb elmélyedés kedvéért, illetve a segítség kedvéért, amit ott kaphattam a szerzetes atyáktól és a társaimtól. És ennek utólag már nagyon örülök, akkor is később azért beláttam azokban az években is, hogy mennyire fontos ez, vagy jó dolog kollégistának lenni, mert azt tapasztaltam, hogy a kollégium nevelés terén sokkal többet tud tenni a diákért, mint akár maga az iskola. Legalábbis akkor erre a kollégiumra mindenképpen igaz volt ez.
Mit tanultál a legszívesebben?
A legszívesebben a történelmet és irodalmat, ez a két tantárgy volt az, amit nagyon szerettem, hittant is szerettem természetesen. Ezek voltak azok a tárgyak, amikkel legszívesebben foglalkoztam, és amelyekből versenyekre mentem, vagy amelyekből jobb eredményeket értem el. A többiben is általában, tehát nem voltam azért rossz tanuló, de tény és való, hogy az általános iskolai általában kitűnő eredményem az azért ott kicsit alábbhagyott. A Piarista gimnáziumban nagyon fontos volt számomra a társaknak a jelenléte, az a szellemiség, ami az osztályunkat, vagy általában az akkori osztályokat meghatározta. Kevésszer járhattunk haza, még akik közel laktak, azok is általában havonta egyszer jutottak haza a kollégiumból. Sokkal zártabb és egymásra hangoltabb életforma volt ez akkoriban, mint manapság. Nagyon sokat törődtek velünk a szerzetesek, mindössze 2 olyan tanárunk volt nekünk, aki nem volt szerzetes akkoriban még. Nyilván megtapasztaltam a szerzetesek életében is a emberi gyengességeket, hibákat, következetlenségeket, de ez később nagyon sokat adott hozzá már a papi életem során ahhoz, hogy el tudjam fogadni azt, hogy akiket Isten meghív, azok sem tökéletes vagy büntelen emberek, ők is küzdenek a maguk hibáival, de ugyanakkor mégis egyfajta teljesen átadott életet élnek, aminek a gyümölcsei hosszú távon mindenképpen beérnek, beérlelődnek.
Szerzetesi életforma nem csábított téged akkoriban?
Egyetlen órára, 2-re, ezt mondhatnám. Tudnélik akkor, amikor megtudtam azt 4. koromban, tehát ez már a végzős évünk volt, hogy a társaim közül 6-an is, tehát osztálytárs munkatársaim közül hatan is piarista szerzetesnek készülnek, és köztük egy-ketten a legjobb barátaim közül is. Ezért hát volt bennem egyfajta vonzódás, hogy akkor én is továbbra is velük, és továbbra is együtt, de aztán gyorsan rájöttem, hogy az én hivatásom ez nem ez, tehát nem annyira egy bizonyos oldalára a papi életnek, vagy az Istennek átadott életnek hív engem Isten, hanem olyan életre, amelyben sokkal több vagy színesebb a tevékenységi lehetőség.
Talán ezt nevezhetjük lelkipásztori munkának.
Igen.
Gimnázium érettségi után hogyan alakult az életed?
1989-ben érettségiztünk, és utána egyből jelentkeztem Vácon, akkor még Váci egyház megyéhez tartozott, ugyanis Kecskemét és környéke Helvécia is, a Váci püspökségen. Akkor Marosi Izidor volt a Váci püspök, akit régóta ismertem még kis minisztráns koromból. Sokat járt Helvécián, sokat járt nálunk a családi házunknál is. Mondhatjuk azt, hogy baráti kapcsolatban volt a családunkkal. Így persze örömmel vette azt, meg tudta is nyilván gyerekkoromtól, hogy papnak készülök. Fölvette a papnövendékek közé, Szegedre küldött, a Szegedi Hittudományi Főiskolára. Innentől ezekben az években zajlott egy átalakulás az egyházi felsőoktatásban, hiszen korábban a rendszerváltás előtt csak papnövendékeket, szerzetesnövendékeket lehetett itt tanítani, de aztán később még a világiak is csatlakoztak hozzánk. Tehát én harmadéves voltam akkor, amikor elindult a Szegedi Hittudományi Főiskolának a kibővülése a világi tanulókkal, illetve elindult az egyetemi képzés, tehát én már az egyetemi képzésben vettem részt. Istennek hála, itt aztán megint helyreállt a tanulmányaim terén az egyensúly, végig kitűnő eredménnyel végeztem az egyes éveket, nem voltak ugyanis olyan tárgyak, amiben én gyöngébb voltam gimnáziumban, matematika, kémia, fizika, tehát ezek a reál tárgyak, és itt éreztem meg igazán azt, hogy mekkora erőt és mekkora lendületet adtak a piarista atyák azzal, hogy úgy rászorítottak bennünket a következetes és szigorú tanulásra. Ennek a hasznát ott láttam elsősorban.
Mikor szenteltek?
1994. június 25-én szenteltek pappá Kecskeméten. Akkor ugyanis már egy évvel korábban az akkori Szentatya II. János Pál pápa megváltoztatta a magyar egyházmegyék határait, és a Karocsai egyházmegyéhez került Kecskemét és környéke. Létrejött a Karocsa-Kecskeméti főegyházmegye. Abban az évben ebből az egyházmegyéből négyen lettünk papok. Egy olyan papnövendék volt, aki a karocsai részről, és hárman voltunk azok, akik Kecskemét környékéről, vagy magáról Kecskemétről származtunk, ezért hát hármunkat Kecskeméten szentelt Dankó László érsekatya.
Kedves hallgatóim, ismét zenét hallgatunk néhány percig, és utána folytatjuk ezt a nagyon tartalmas és szerintem izgalmas beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Ismét szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, dr. Finta József atyával beszélgetünk. Elhangzott már az a gondolat, amit én így fogalmaztam meg, hogy lelkipásztori munka. Sokszor a kezembe kerül, és mind a mai napig szívesen olvasom azt a könyvet, amelyet egy német katolikus szerző írt, és az a címe, hogy Emberséges lelkipásztorkodás. Gondolom ismered ezt a könyvet. Ha meg kellene fogalmaznod, atya, hogy mit jelent lelkipásztornak lenni, akkor ez hogy hangzik?
Számomra az első papi éveimtől, sőt már talán kispapkoromtól kezdve Isten tulajdonságai közül fogalmazzunk így, az ő irgalmassága és szeretete volt az elsődleges. Tehát azt, hogy megtapasztaltam azt gyermekkoromban is, akkor még nyilván kevésbé tudatosan, de aztán felnőtt koromban már egyre inkább, hogy mennyire irgalmas az Isten, hogy emberi hibáim, gyöngességeim ellenére is hogyan tud használni az ő terveiben, és hogy hogyan tudja az emberek életét úgy irányítani, hogy szeretetet tapasztaljanak meg, akár őtőle, magát Istentől, akár embertársaiktól. Ezért az én számomra mindig is ez volt az elsődleges, hogy Isten irgalmának és szeretetének a közvetítőjévé lenni, mint egyfajta vezetékké, amin keresztül tényleg Isten szeretete és irgalma árad ki. A lelkipásztori munkám terén is igyekszem ennek az alapelvnek a vonalát követni, hogy minél inkább megtapasztalhassák az én munkámon, vagy szavaimon keresztül is Isten szeretetét és irgalmát az emberek. Ez ilyen nagyon elcsépelt szlogennek tűnik, de a gyakorlatban rengeteg dolgot jelent. Tehát valójában...
Itt, ha összeillesztjük azt a gondolatot, amit a Biblia is megfogalmaz, hogy az Isten ereje az a mi gyengeségeinken keresztül tud hatékonnyá válni. Mind a mai napig szükséged van ezekre az emberi gyengeségekre?
Hát, hogy szükségem van rá, nyilván én szívesen meglennék nélkülük.
Ezt de apostol is mondta.
Így van, ahogyan ő mondja, tövist kaptam a testembe, de Isten nem akarta elvenni elégnek az én kegyelmem. Ezt én is sokszor tapasztalom, és biztos, hogy ezek szerint valahogy szükség van erre. A lelkipásztori munkára visszatérve, valójában számomra kezdettől fogva nagyon sokat jelentett az ifjúsági közösségek, fiatalok csoportjainak a hatása. Én magam is, amikor úgy elkötelezetté váltam a papi hivatás iránt, hiszen gyermekkoromban ez csak egy, mondjam így, hogy gyerekes képzelgés volt, amit persze a maga szintjén komolyan kell venni, mert gyökere volt ez a hivatásnak, de amikor úgy igazán megérlelődött bennem, hogy pap szeretnék lenni, azt elsősorban az ilyen közösségekben, ilyen csoportokban való tapasztalatok alakították ki. A kommunizmus utolsó éveiben már lehetséges volt azért a fiatal papok számára az, hogy fiatalokkal nyíltabban foglalkozzanak, csoportokat hozzanak létre, elindultak az első gitáros szentmisék, elindultak a templomon kívüli foglalkozások, legyenek azok kirándulások vagy kulturális programok, és ez számomra mindig nagyon sokat jelentett, mind a mai napig sokat jelent. Ezért a lelkipásztor életemben elsősorban a közösségépítést találom mind a mai napig fontosnak. Tehát, hogy fiatalok számára is, de gyerekek számára is, felnőttek, családok, minden korosztály, minden érdeklődő réteg számára a plébánián kisebb csoportokat, közösségeket létrehozni, amelyekben hétről hétre találkozhatnak, imádkozhatnak, beszélgethetnek, közös programokat szervezhetnek, és valahogy egymást erősíthetik a hitben és a szeretetben. Egyfajta párhuzamos társadalmat szeretnénk mi építeni, nyilván nem azért, mert általában a társadalomban nem érezzük jó magunkat, vagy ott nincs keresnivalónk, hanem pont azért, hogy azt a sok hitetlenséggel, vagy elvilágiasodással megjelölt hatást, ami sajnos az embert a hétköznapokban éri, ezt valahogy kompenzálják a keresztény közösségben megnyilvánuló szeretet és hit jelek. Én bízom abban, hogy ez az életemben továbbra is megmarad, bár évről évre nehezebb.
Hol kezdted a lelkipásztori munkát?
Kalocsára kerültem káplánként. Az első állomáshelyem Kalocsa Szent Imre plébánia, vagy népies nevén az Eperföldi plébánia volt. Érdekes helyzetbe kerültem, ugyanis a plébánosom meghalt. Tehát akihez kerültem volna káplánként, szívbeteg ember volt, többször volt kórházban a betegségével, de hát 61 néhány éves ember volt. Nyilván ő sem, érsek sem számított arra, hogy meg fog halni. Én viszont ugye meglátogattam őt nyáron, mikor már tudtam, hogy oda fogok kerülni, és utána elment egy szanatóriumba kezelésre, és nem jött haza onnan élve. Úgyhogy nekem a megszabott idő előtt egy jó héttel meg kellett jelennem Kalocsán, és egyedül elkezdeni a plébániai munkát. Nagyon érdekes helyzet volt ez. Itt kamatozódott az, amit gyermekkoromban átéltem, hogy gyakorlatilag kiskoromtól papnak készültem, és nagyon sok minden, ami egy pap számára a munkájához tartozik, a különböző szertartások lebonyolítására, vezetésre gondolok itt, vagy akár éppen az emberekkel való bánásmód, stb. Ez úgy valahogy már bennem volt gyermekkoromtól, és ennek köszönhetően, hál' Istennek viszonylag zökkenőmentesen sikerült elindítani abban az néhány hónapban az egyházközség életét, vagy tovább vinni helyesebben az egyházközség életét, amíg aztán az új plébánosom megérkezett. Azt tudom, hogy a kalocsai egyházmegye papsága számára, akik kevésbé ismertek engem, mint korábban Váci kispapot, ugye, nagyon sokat jelentettek ezek a hónapok. Tovább folyik rendben egy viszonylag jelentős plébánia élete, és ez úgy az én jelenlétemet közöttük egy pozitív felütéssel sugározta be.
Mennyi ideig voltál Kalocsán?
2 évig voltam ekkor Kalocsán. Kezdettől fogva ott lebegett a lehetőség a fejem fölött, hogy tovább tanulni küldjenek külföldre. Ugyanis, ahogyan mondtam, a főiskolás egyetemista éveimről jó eredményeim voltak, és emiatt az elöljáróim kezdettől fogva javasoltak a Váci püspöknek akkor még, hogy küldjön tovább tanulni külföldre, Rómába vagy valahova máshova. Nekem nem volt ez, megmondom őszintén, vágyam, független attól, hogy nyilván elfogadtam vagy örültem neki, amikor ez megvalósult, de nem ezért jelentkeztem papnak, nem is volt ez az egész képben számomra. Én pap szerettem volna lenni, lelkipásztor szerettem volna lenni, mind a mai napig ebben találom meg elsősorban az életemnek az örömét vagy értelmét. A tanulás vagy tudományos munka az kevésbé jelentős számomra. Ettől függetlenül az érsek atya úgy látta 2 év után, hogy tovább tanulni küld. Így 1996-tól 98-ig Rómában voltam a Pápai Magyar Akadémia lakója, és a Lateráni Pápai Egyetemhez tartozó Akadémia Alfonziánán tanultam, ami az egyetemnek a morális tanszéke, fogalmazzunk így. Tehát posztgraduális képzést katolikus erkölcstanból végeztem Rómában.
Kedves hallgatóim, egy néhány perces szünetet tartunk, és utána folytatjuk, illetve sajnos befejezzük majd ezt a megkezdett beszélgetést.
Érdekes emberek, izgalmas történetek a Halas Rádióban.
Köszöntjük szeretettel az Egymásra hangolva magazin hallgatóit. Dr. Finta József atyával beszélgetünk ebben az adásban. Gyönyörű szép évek lehettek a Rómában töltöttek, én legalábbis így gondolom. Utána Magyarországra jöttél vissza. Hogyan folytatódott innentől a szolgálatod?
Kalocsára kerültem vissza, és még 11 évet töltöttem Kalocsán. Ezt követően, tehát összesen a 15 papi évemből, amit Halas előtt éltem meg, 13 évig voltam Kalocsán. Ott először egy kisebb plébániának lettem a plébánosa, majd pedig az átrendeződések, lelkipásztori átrendeződések miatt azt a plébániát is megkaptam mellé, ahol káplán voltam korábban, a Szent Imre plébániát. Tehát 2 városi plébániának a plébánosaként tevékenykedtem, ugyanakkor pedig érsekatya kérésére bejártam a hivatalba és az érseki hivatalba dolgozni. Nagyon gyorsan a hazajövetelem után, egy év múlva körülbelül elhunyt Dankó László, akkori kalocsai érsek, és a mostani érsekünk, Bábel Balázs érsekatya pedig egy évre rá ki is nevezett az iroda igazgatójává. Tehát gyakorlatilag a délelőttjeim úgy teltek, hogy az érseki hivatalban, mint irodaigazgató dolgoztam, és inkább délutánonként, meg esténként jutott idő a lelkipásztori munkára. Nagyon megterhelő évek voltak ezek, de ugyanakkor nyilván sokat is tanultam ezzel kapcsolatban, akár az egyház szervezetéről, magukról, az emberekről, akik hát sokféle problémával, gonddalba, örömmel fordultak az érseki hivatal felé. Lényeg az, hogy 11 év után aztán azt döntötte az érsekatya, hogy Kiskunhalasra helyez át engem, és így 2009. szeptember 1-től hivatalosan jöttem a Kiskunhalas alsóvárosi plébánia plébánosaként ide Halasra. Jó egy évre rá lettem az érsekatya helynöke, tehát általános érseki helynök, és azóta is ebben a minőségemben elég sokat tevékenykedem, tehát Kalocsán és sokfelé az egyházmegyében vannak hivatalos teendőim, amikor sokszor nem vagyok itt, vagy kevésbé vagyok elérhető, ez főleg ennek köszönhető. Itt Kiskunhalason nagyon komoly és szép munkát vettem át nagyszerű elődeimtől, és azt gondolom, hogy az ő tevékenységüket, az ő eredményeiket, gyümölcseiket, mint egy ölembe hullva kaptam meg, tehát biztos, hogy nagyon sokat köszönhet nekik a itteni hívő közösség. Igyekszem továbbvinni az ő munkájukat, és méltóvá lenni mindahhoz, amit ők elértek Isten szülőjében. Bízom abban, hogy a tevékenységem hát lelki hasznára válik a város lakóinak.
Nagyon elfoglalt ember vagy, ez érthető is a szolgálatodnál fogva. Az a néhány óra vagy néhány nap, amikor kikapcsolódhatsz, azt hogyan sikerül eltöltened, mondjuk pihenéssel?
Hát megfertőzött engem is többek között az internet, tehát elég sokat vagyok a Facebookon, ezt azért vagyok kénytelen úgy is bevallani, mert a diákok úgy is tudják. Tehát a gyerekek, fiatalok, akik szintén sokat mászkálnak a Facebookon, azok tudják, hogy engem is sokszor meg lehet ott találni. Ennek nem örülök, megmondom őszintén annyira. Ettől függetlenül sok gyümölcse is van, tehát tény és való, hogy sokkal hát könnyebb kapcsolatot tartani velük, és eljuttatni hozzájuk híreket. De ettől függetlenül nem ez a kedvenc tevékenységem, nagyon szívesen olvasok például mind a mai napig történelmet, vagy történelmi témájú regényeket, illetve könyveket. Ha lehetőségem van, akkor ezzel szívesen töltöm az időt. Amikor pedig hosszabb szabadidőm van, ez főleg nyáron lehetséges egyébként, akkor szívesen utazom. Zarándoklatokat, de nyaralásokat, kirándulásokat is szoktam szervezni. Általában mindig csoportoknak, tehát csoportosan mozdulunk el. Nagyon nagyra értékelem azokat az országokat, területeket, amelyeknek történelmi hagyományai kultúrája van, és így szívesen fordulok meg ilyen területeken.
Én tudom, hogy a lelkipásztorok, papok életét döntően meghatározza az Isten meghívása vagy elhívása. Mégis emberek vagyunk, és azért vannak saját terveink is, meg talán még akaratunk is. Neked a jövőre vonatkozóan milyen terveid vannak még?
Megmondom őszintén, ilyen nagy stratégiám a jövőre vonatkozóan már nincsen, mert például amikor kérdeznek, hogy mi szeretnék még lenni, vagy hova szeretnék még menni, én azt vagyok kénytelen mondani, mert így van, hogy én már így is több az, amit kaptam, vagy amit tennem kell, mint amennyit szerintem normálisan el tudok viselni. Tehát sem ilyen karrier szempontjából nincsenek már magasabb elképzeléseim, egyáltalán ekkora se volt, mint amekkora most van. Másrészt pedig a hely szempontjából, hogy hova is szeretnék menni, nincs ilyen elképzelésem. Jól érzem itt magam, ameddig Isten úgy gondolja meg az érsek atya, hogy itt teljesítsem a szolgálatomat, addig teszem. Inkább azt szeretném, hogyha maradna testi és lelki erőm azt folytatni, amit igyekszem tenni. Az biztos, hogy egyre nehezebb a mai szétesett világban az embereket közösségbe gyűjteni, egyre nehezebb megtartani, ami miatt sokat szenvedek, de ez szerintem máshol is ugyanígy lenne, hogyha egy kisebb városban lennék, az az embereknek az elvándorlása, az, hogy nincsenek stabil közösségek, nem nagyon nehéz megtartani a hitre nagy nehezen eljutott felnőtteket, és hát nem is biztos, hogy ez baj, de én mégis egyfajta fájdalomként élem meg, nehezen tudok ezzel megküzdeni, de azt gondolom, vagy ezt remélem, hogy Isten oda, ahol vezérli őket, meghívja őket az ő szülőjébe, és ott is tudnak keresztény módon élni, megnyilvánulni. Adja Isten, hogy azért Kiskunhalason is maradjanak annyian, hogy a hívő életet tovább tudjuk vinni.
Atya, boldog embernek vallod magad?
Igen. Istennek hála, igen. Tehát így sokszor, amikor persze elégedetlenkedek ezzel, azzal, amazzal, akár önmagammal, akár eredményekkel, hívekkel, stb. Kénytelen vagyok jó értelemben véve ezt a kénytelenséget, konstatálni azt, hogy azért alapvetően összehasonlításban sok-sok más papi élettel bizony sok szép siker és sok szép eredmény van az életemben, amit nem győzök megköszönni Istennek.
Én is úgy látom, hogy boldog ember vagy, meg azt is látom, ezt már meg sem kérdezem, hogy áldott ember vagy. Én továbbra is a Jóisten áldását kívánom a személyes életedre, meg ebben a nagyszerű szolgálatban megvalósuló életedre is. Kedves hallgatóktól pedig azzal búcsúzom, hogy talán ezután az adás után azok, akik a római katolikus gyülekezetbe járnak, egy icipicit más szemmel néznek az előttük álló és értük szolgáló pintaatyára, meg hát a többi lelkipásztorra is, akik értük dolgoznak. Köszönöm szépen neked ezt a beszélgetést, és tudom, hogy nagyon sietős a mai napod is. Nagyon sok áldást kívánok az életedre, munkádra.
Én is köszönöm, és kérem Isten áldását Halas lakóira, katolikusokra, nem katolikusokra egyáltalán.
Kedves hallgatóktól is búcsúzunk, Isten áldja meg a mai napjukat is.